hogyan éli meg ezeket a díjakat, akár a szikradíjat, akár a második Kossuth-díjat?
Mind a kettő tulajdonképpen meglepetés. Az első Kossuth-díjat 2000-ben kaptuk, amikor a Találkozóügyes 30 éves volt, és akkor ezek szerint nem ültünk a babérjainkon, és tovább elég aktív életünk volt, de hát ezt egyébként a naptáramat is végignézhetem, meg a kiadványainkat, elég sokat dolgoztunk, hogy én úgy érzem, hogy egy kicsit a működésünk második periódusára is vonatkoztatható ez a díj, és hát nagyon büszke az ember. Ugye szeretetből sosem elég, az olyan, hogy akárhányszor mondják, hogy egy kisgyerek odajön, és kedvesen mosolyog, vagy valaki kezet szorít, ezek mind nagyon jó este vannak az embernek, aki a színpadon áll, és úgy kicsit ki teszi oda magát. És ezek a díjak pedig megerősítések arra, hogy bizony erre szükség van, mások is értékelik. Na most a Kossuth díj az egy nagy művészeti kiüntetés, az már egyszer megkapni is óriási dicsőség, de másodszor akkor az egy ilyen öreg embernek ez, ami lassan én vagyok, így 70 évesen, az meg külön öröm volna. Érdemes volt csinálni, ezt mások úgy látják. Ami a szikradíjat illeti, az meg nem azért volt meglepetés, mert már ezt megkaptuk volna, mert ez nem volt még 20 évvel ezelőtt, hanem bevallom őszintén, én nem is kísértem annyira figyelemben eddig ezt a szikra projektet, pedig igazából összeakadhattunk volna, hiszen már nagyon sok ilyen keresztény szellemiségű lemezt kiadtam. Jó, hát jóval hamarabb kezdtem, mint ez a szikra projekt. Ugye 91-ben jelent meg a Pál Apostol kiadványom, a Levelek alapján írott dalok, aztán a Hegyi beszéd, a Zsoltár lemezeim, de közben volt a Reformáció énekeiből egy dupla CD. Tehát már tényleg ezt is megelőzték a Kaláka együttesnek az 1987-ben kiadott Szabad Evelyn ide Betlehemmel, az a karácsonyi albumunk, ami azóta is minden decemberben műsorom van, és nem tudom én hányszor játsszuk el adventkor. Tehát tulajdonképpen nagyon sokat betagozódtunk mi ebbe a keresztény szellemiségű zenei életbe. Csak éppen számunkra egy része volt az egésznek, és sohasem éreztem, hogy a keresztény zene az valamiféle stílus lenne. Inkább azt mondom, hogy egy szellemiség, és hát nyilván azok, akik ezt csinálják, azok csinálnak éppen mást is. Nyilván, hogyha mondjuk valaki egy szimfonikus zenekarban játszik, és egyébként pedig csinál ilyen jellegű keresztény muzsikát, attól ő még ugyanúgy játszhat egy szimfonikus zenekarba, Mahler szimfóniát, vagy nem tudom micsodát. Nincs a kettő egymással ellentét, de hát így vagyunk mi is. Játszunk milyen keresztény szellemiségű dolgot, de nem hiszem, hogyha Adi verset énekelünk, vagy Arany Jánost, vagy Petőfit, vagy Vörös Sándort, Kányedit, akkor valami gyökeresen más csinálnánk. Legfeljebb arra nem elsőre az jut az eszébe az embereknek, hogy lehet valamilyen keresztény szellemiségű alkotás.
És egyébként a közönség tagjain sem érez különbséget, hogyha mondjuk egy templomban hirdetnek meg egy koncertet, vagy a Kaláka Fesztiválon, vagy egy más világi helyszínen, hogy más emberek jönnek, mást várnak, mást remélnek, másra tapsolnak jobban, másra rezonálnak jobban.
Ez a templomi koncerteknek mindig megvan a levegője, és ugye mi elég régóta, már még amikor Miskolcon volt a Kaláka Fesztivál, azt hiszem 92-ben rendeztük az első ökumenikus istentiszteletet, ami a fesztivál istentisztelete volt ott a belvárosban, és azóta is ezt a hagyományt, ezt most már Kapolcson is 5 éve a Művészetek Völgyében csinálunk egy ilyen istentisztelet, ahol különböző felekezetű lelkészek és a fesztivál művészeinek a közreműködése a liturgiai elemek között az mindig megjelenik. A Fatemblon Fesztiválunkon, ami az Őrségben van, ugyanezt megcsináljuk mindig, most már 9 éve. Tehát számunkra a templom az egy teljesen természetes része a koncert életünknek is. Hát ezeket a bibliai lemezeket, a Pál Apostolt vagy a Hegyi beszédet jobbára inkább templomokban játszottuk. A templomban játszani tulajdonképpen mindig egy kicsit könnyebb, mert ott eleve az egésznek a milliója, az architektúrája, vagy a lelkisége úgy valahogy a közönséget már előkészíti. Ugyanazt egy szabadtéri színpadon talán nehezebb megvalósítani, de itt a templomban már eleve megelőlegeznek egy ilyen hangulatot a jelenlévők. Most persze templomi koncert is sokféle van. Van ott is, például a Kaláka koncert, amikor ugyanazokat a dalokat eljátszhatjuk templomban is, és ugyanazt eljátszhatjuk egy színházteremben is. Akkor is a hangulati különbsége mindenképpen van a kettőnek. Most ugye azt kérdezni, hogy a közönség, én szerintem, én nem tudom elképzelni, hogy a közönség nagyon más lenne. Ugye most mióta a Kaláka Fesztivál Egerben van, azóta ott is mindig rendezünk egy templomi koncertet. Ott nem szertartást, hanem így hívjuk, hogy templomi hangverseny, és ugyanúgy a fesztivál közönsége jön el, legfeljebb egy kicsit kiegészül olyanokkal, akik eljönnének a templomba délután, és örömmel ott van. vannak. De én nem hiszem, hogy valaki azért ne jönne el, mert a templomban van. Inkább talán oda olyan is eljönnek, akik azt mondják, hogy hát ők este nem mennek el már a szabadtéri koncerten, mert az nekik már későn van, vagy valami ilyesmi. Szellemiségében én úgy érzem, hogy ugyanaz a közönség.
Ebben a furcsa járvány időszakban sem maradnak zene nélkül az önt követő emberek, mert hogy otthon is dalokat ír, húsvét előtt nagy héten Facebook oldalán például lehetett látni több dalt, amit Lackó Jánossal együtt készítettek el. Meséljen ezeknek a történetéről, ezek egy ilyen spontán ötlet eredménye volt, vagy ezt amúgy is tervezték erre az évre, csak közben jött ez a vírusos járványhelyzet?
Nem terveztünk egyáltalán ilyesmit, illetve hát előjelei azért voltak, hát Lackó Jánossal régóta együtt dolgozunk, már legalább 20 éve különböző, egyrészt a francia nyelvű országokban, tehát Belgiumban, Franciaországban, máshol is voltunk együtt turnézni. Aztán a költészet vására rendezvényt csináltuk nagyon sokáig, 5-6 éven keresztül, és hát a Kapolcsi Kaláka versudvar, az is már azt mondom, hogy 10 éve működik, amit közösen csinálunk Jánossal, és ott nagyon sokat énekelünk is együtt. Megjelent egy karácsony lemez ezelőtt 5-6 évvel, amit egy hagyományból építettünk össze. Ugye a Kaláka mindig koncertezik a Marcibányi téren karácsonykor. És olyankor mindig van egy meglepetés. Mindenki készít egy meglepetést a többieknek, és persze a közönségnek. És nekem egy idő óta az lett a meglepetésem, hogy írtam egy karácsonyi dalt, átküldtem Jánosnak, és ő írt hozzá verset. Ő szeret dallamra verset írni, ahogy Valasi meg Petőfi meg a régiek is szerettek. És akkor ezt énekeltük el közösen a közönséggel. Most már tulajdonképpen majdnem egy második lemeze való ilyen karácsonyi dalunk is összegyűlt, és hát közben úgy írogattunk ezt, azt, azt. Na, tavaly előtt volt Jánosnak egy verse, a himnusz a ég és földi kenyérről, ami ugye hát a oltári szentséghez, az úrvacsorához kapcsolódik, és ezt átküldte nekem, és erre én írtam egy dalt, és ez úgy megtetszett sokaknak, hogy idén ugye az evangélikus egyház meghirdette a úrvacsora évét, és ebből az alkalomból ez lett az évnek a dala, ennek a úrvacsora évének a dala. Lehetett is már látni Facebookon, és itt ott. Ezek után volt egy olyan furcsa álmom, hogy álmodtam egy dallamot, azt átküldtem Jánosnak, ő arra írt egy ilyen dicsőítő ének sorozatot, ilyen imádságos éneket, és itt így már egyre közelebb kerültünk ehhez a húsvéthoz, már időben úgy értem, mert ez az úrvacsora éve meghirdetés, ez valamikor szeptember elején, február elején volt, és ezt az imádságot is valamikor már március elején írtuk, és amikor már itt volt a karantén ideje, én akkor föl is énekeltem a Facebook oldalamra. Sokan látták, és tetszett neki. Na mostan ettől teljesen függetlenül elkezdődött az én, mert ugye most leszek 70 éves, és a Várkert bazárban, ami Budapesten egy nagy kulturális centrum most már, ott lett volna egy koncert április 26-án. És hát ezt el kellett halasztani ugye az ismert okok miatt, de hát akkor már egy kapcsolatban voltunk a Várkert bazárral, és náluk ez fölmerült, hogy ők is csináljanak ilyen online tartalmakat, és ne legyen az, hogy csak elmaradnak a koncertek, hanem valami mást is adjanak a publikumnak. Velük megbeszéltem, hogy írunk néhány olyan dalt, ami ott fog először megjelenni. Hát akkor már nagyon közel voltunk a húsvét ünnepkörhöz, és akkor mondtam Jánosnak, hogy volna egy ilyen terv, hát ő örömmel csatlakozott, és akkor kitaláltuk azt, hogy tartson ez a dalsorozat virágvasárnaptól húsvét hétfőig, ami ugye 9 nap, 9 dal, és én mindig előre megírom a dalt, és ő megverselik. Hát ez körülbelül lehetett a virágvásárnap előtti szerdán talán, amikor ezt elhatároztuk, és onnantól kezdve nekem eléggé zsúfolt napjaim lettek. Írtam délelőtt egy dalt, átküldtem Jánosnak, másnap megkaptam tőle a verset hozzá, akkor azt megtanultam, este fölénekeltem, föltöltöttem a Várkert bazárnak az oldalára, de addigra már megszületett aznap délelőtt a következő dal, azt megint elküldtem Jánosnak, és így mindig körülbelül a megjelenéseket 3 nappal előztük meg a alkotói folyamattal. Tehát tulajdonképpen, amikor a húsvét vasárnapi éneket vettem föl, akkor lehetett azt hiszem, hogy nagy csütörtök éppen. És nem tudom, hogy valaki ez eljutott most egy záróéles megjegyzés, mert nagy csütörtökről nekem mindjárt az jutott az eszembe, hogy a YouTube-on lehetett látni a Pannonhalmáról a nagy csütörtöki szentmise közvetítését, és megdöbbenésen és nagy ámulattal vettem tudomásul, hogy ezt a himnusz égi földi kenyérről, amit Lackóval írtunk, ezzel indultott a szentmise, és ott miséző ezt énekelték. Nagy meglepetés volt, és nagy megtiszteltetés. Na, visszatérve a húsvéti dalainkhoz, ezek nem felhangszerelt dalok még, én 100 citerával énekeltem fel, és itt hát én is ugye karanténban vagyok, itthon nem is mozdultam ki még itthonról, már éppen 40 napja, és akkor föltöltöttem a oldalra, és akkor az emberek látták, és örültek neki. Körülbelül ennyi a történet, az alkotói folyamat az így zajlott, mindig egy kicsit megelőzve a megjelenést, de még nem tudtuk, hogy mi lesz a következő nap, amikor írtuk az előzőt. Azért is volt érdekes, mert egyet azért elhatároztunk, hogy ez a dicsőítőjének, amiről szó volt a beszélgetésünk korábbi perceiben, amit én ugye álmodott dallam volt, és János írta hozzá, elhatároztuk, hogy minden napnak a verséhez hozzáteszünk két strófát ebben a dicsőítőnek formában, abból a dallamból, amiből kiindultunk. És majd ezek összeállnak egy nagy énekké, amit a húsvét hétfői ünnepre tartogatunk. Tehát minden vers tulajdonképpen egy-két imádságos strófával fejeződött be, és ezeket az imádságos strófákat összeépítettük némi változással, esetleg húzással a húsvét hétfői, tehát az egész dalciklus lezáró utolsó dallá. Ennyit tudok még elmondani erről a dalciklusról, hogy ezt a struktúrát ezt előre elképzeltük, előre megterveztük, és hát utána sikerült végrehajtani. De úgy érzem, hogy ez az együttműködés ez nem áll meg. Egész biztos, ha már van egy ilyen dorsorozat, akkor az előbb-utóbb megtalálja a helyét. Még nem tudom pontosan mikor, milyen felvételben, kikkel fogom ezt fölvenni, de én úgy gondolom, hogy jövőre húsvétkor ebből lehetne egy már bemutató koncertet tartani. Az ember ilyenkor ráért még gondolkozni, hogy aztán hogy lesz az, azt nem tudom, de hát jövőre is lesz húsvét, akkor is fogunk koncertet adni. Legalábbis akkor fogunk, mert idén nem tudtunk.
Reméljük, hogy így lesz. Zárásként még arról meséljen nekünk, hogy hogyan élte azt meg, hogy a két díjat, aminek az apropóján beszélgetünk, tulajdonképpen egyiket sem vehették át, mert hogy mind a kettőt csak bejelentették, de a Szikradinak a gála műsora elhalasztásra került, és a Kossuthi átadásra is elhalasztásra került.
Ó, hát ez egy teljesen természetes állapot már, amennyiben a természetes állapotban természetes. Ez nem olyan, mint hogy az ember megrendel az étlapon valami ételt, és utána ott ül éhesen egy napig az asztalnál. Megkaptuk az elismerést, megkaptuk az indoklását, mind a kettő nagyon jól esett, és hogy előbb-utóbb valamikor megkapjuk ezt a szobrocskát, az tulajdonképpen teljesen ráér a tudat, hogy ez ott van, ez pontosan olyan örömmel tölti el az ember. A ceremónia ez végül is fontos, meg szép, meg elegáns, de hát az ráér. Én szerintem valamikor ősszel majd meg lesz.